Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzást kívánok mindenkinek, péntek van, délután van, ez a Fintech világa. Siklós Bence a PIK tanácsadója van itt a stúdióban, ahogy a múlt héten. És ahogy a múlt héten, most folytatjuk a beszélgetést két szakemberrel, két szakértővel. Gábler Gergely, a Granit Bank befektetési szolgáltatási üzletágért felelős ügyvezető igazgatója vendégünk, és Szabó Tamás, a befektetési szolgáltatások vezetője. Szép napot nektek!
Köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük a kedves hallgatókat. Üdvözlünk mindenkit!
Ugye múlt héten a digitális befektetések forradalmáról beszélgettünk, hát legfőképpen ti mondtátok el a benyomásaitokat, és a Granit Bank szakemberének, szakértőnek a benyomásait, és nyilván a stratégiáról is szó esett. Akkor folytassuk most azzal, amivel talán befejeztük a múlt héten, hogyan fektessünk be ma lehetőségek, kockázatok, döntési szempontok. Ez jó, mert Bence és én két különböző korosztály vagyunk, tehát mások lehetnek a kockázat tűrő képességeink, nyilván ráadásul szakember, én meg újságíró vagyok, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk Bence, kezdjük veled, hogy foglald össze a mostani állapotot, amikor befektetésről van szó, szóval mi változott az elmúlt mondjuk egy évben a te fejedben?
Hát én ebből a szempontból egy kicsit más vagyok, mint az átlagos befektető. Én alapvetően a kriptovaluták felé hajlok, és hosszú távon gondolkozok ebben, úgyhogy a nagy képet nézve szerintem nem változott sok minden. Én hosszú távon úgy gondolom, hogy a bitcoin árfolyam az felfele fog menni, de ugyanakkor ez nem való minden befektetőnek. Nyilván ez függ a kockázat
tűrőképességemtől.
Igen, ez egyik legfontosabb dolog, amikor valaki befektetésekbe kezd, hogy elsőként meg kéne határozni azt, hogy milyen célból és milyen időtávban gondolkozik a befektetések kapcsán, másrészt meg kell határozni a kockázatűrő képességét. És például én azt látom, hogy a fiataloknál, a fiatalabb generációknál inkább nagyobb a kockázat vállaló képességük, mivel úgy gondolják, hogy még fiatalok, úgyhogy
még hibázhatnak.
Hogy hibázhatnak, igen, hogyha esetleg netalán lenullázzák a számlájukat, a befektetési számlájukat, akkor utána hamar újra tudják kezdeni, és ez viszont már nem igaz, például az idősebb generációk esetében.
Ez így van. Gergely, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a múlt héten azért félig meddig ezt a témát érintettük, hogy a kriptókat is mondtátok, hogy az a Granitnál így nem, és azt is mondtátok, hogy a fiatalabbaknál érezhető ez a nagyobb kockázat tűrő képesség. Ugye jól emlékszem?
Igen, én azért ennyire nem hegyezném ki a korra, nem csak a fiataloknál tapasztalható ez, de tény, hogy a fiatalabb befektetők kicsit bátrabban választanak befektetési formákat, különböző befektetési formákat, de ez már csak azért is így van, mert ugye nekik sokkal hosszabb távú a befektetési horizontjuk, és minél hosszabb távú valakinek a befektetési időtávja, annál bátrabban választhat kockázatosabb befektetéseket is.
Befektetési szakértők vagytok, azt, hogy hogyan döntitek el, hogy a Granit Bank az hogyan tudja felmérni, bármilyen csatornán is érkezem én, mint ügyfél hozzátok, hogy az én kockázattűrő képességem az milyen. Mert oké, egy erős paprikát jobb be lehet mérni, ugye, hogy milyen a csípősségi foka, de egy ügyfélnél ez hogy derül ki? Nyilván nagyon sok idő nincsen rá.
Talán már többen hallottak a MiFID szabályozásról, ez elég szigorúan szabályozza azt, hogy egy befektetési szolgáltatónak milyen információkat, milyen kérdéseket kell feltenni az ügyfél felé ahhoz, hogy meg tudja állapítani a kockázatviselő hajlandó. Van egy kifejezetten erre kifejlesztett kockázat feltérképező kérdőív, ezt MiFID kérdőívnek hívjuk, ahol mind a megfelelőséget, mind az alkalmasságot vizsgáljuk. Tehát azt is vizsgáljuk, hogy az ügyfél milyen ismeretekkel, tudással rendelkezik, illetve mi a kockázatviselő hajlandósága, milyen időtávra kíván befektetni, mennyire tűri a veszteséget, és milyen eszközökhöz nyúl, hogyha mondjuk egy befektetése éppen negatív hozamot termel.
Ha valaki például most választana a befektetési szolgáltatót, akkor milyen szempontok alapján érdemes mérlegelnie, mit gondoltok, mekkorák egyáltalán a költségek ezzel kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy milyen felületet, milyen platformot kínál az adott befektetési szolgáltató. Mindenkinek el kell dönteni, hogy inkább digitális módon, elektronikus csatornán keresztül szeretne befektetni, vagy igényli a fióki megjelenést, illetve a személyes tanácsadást. A Granite Banknál mind a két utat választhatja, az elektronikus csatornáinkon keresztül minden befektetési szolgáltatás elérhető, de akár videóbankon keresztül a személyes tanácsadást is választhatják az ügyfeleink. Másik fontos szempont a költségek, hogy milyen díjak, egyéb költségek, számlavezetési díj, állományi díj terheli az adott ügyfél portfólióját, illetve tranzakcióit. Ez ugyanis főleg azok esetében, akik rendszeresen hajtanak végre befektetési tranzakciót, vagy nagy összegeket tartanak egy-egy típusú befektetésben, azoknál nagyon fontos tud lenni, hogy mekkora költségekkel szembesülnek. A Granite Banknál mi egy piacon nagyon versenyképes, az egyik legalacsonyabb árakat kínáló díjstruktúrát vezettünk be, ami transzparens, nagyon átlátható, és semmilyen rejtett költségeket nem tartalmaz.
És ez is egy nagyon fontos szempont, hogy milyen termékek elérhetőek az adott szolgáltatónál. Tehát, hogy elérhetőek legyenek a kockázat kerülő befektetésektől egészen a részvényekig.
És ez izgalmas időpillanat, és ezt is már a múlt heti adásban picit érintettük, hogy ez az állampapír hintón ugye utazhattunk viszonylag kényelmesen, sokan, milliónyi állampolgár, jó kamattal, aztán ez a dolog most változóban van, aztán jöttek a részvények, azok is ígéretesek voltak, most megjön ez a vámháború, meg az összes többi, ami eddig itt jellemezte a különféle gazdasági vagy geopolitikai helyzetet vagy viszonyokat. Most több a hullám, most azt gondolom, hogy egy átlag befektető az sokkal többet gondolkozik, és méricskéli a kockázatokat, szeretne régi kamatokat kapni, nagy kamatokat kapni, azok már nincsenek, azért jobban meg kell dolgozni, nagyobb kockázatot kell vállalni. Tehát élőbb a kapcsolat, na ezt akartam csak mondani, azt gondolom, akinek ilyen szolgáltatásra van igénye.
Igen, valóban az elmúlt másfél-két évben nem sokat kellett gondolkodni, hogy milyen befektetést válasszunk. Magas inflációs környezetet követően kiemelten magas kamatokat biztosítottak a lakossági állampapírok, azon belül is a prémium állampapírok, így ez számos, ahogy mondtad, milliónyi állampolgárnak nyújtott olyan befektetési lehetőséget, ahol nem kellett kockázatot, vagy nem kellett nagy kockázatot vállalni. Ennek az időszaknak most már vége, és hát aki továbbra is hasonlóan magas hozam potenciált szeretne elérni, továbbra is hasonlóan magas várható hozamot, annak kockázatosabb befektetések felé kell fordulnia. Ilyen lehet például a részvénypiac, viszont aki a részvénypiacokba fektet, ott azért komolyabb az vállalási hajlandóságra, illetve képességre van szükség, továbbá érdemes jobban figyelni a befektetések alakulását, illetve a piaci híreket. Aki viszont mégiscsak szeretné a magasabb hozamokat, de nem feltétlenül szeretne napi szinten foglalkozni vele, azok számára kiváló alternatívát nyújt a befektetési alapok piaca, ahol professzionális befektetők foglalkoznak az ügyfelek pénzével, de ettől függetlenül elérhetők a részvénypiaci befektetések, akár ingatlanpiacon is be lehet fektetni befektetési alapokon keresztül, de mégis úgy, hogy nem kell vele napi szinten foglalkozni, hanem kényelmesen hátradőlhetünk, és profi befektetőkre bízzuk vele a pénzünket.
Nekem itt az utóbbi hónapok kapcsán merült fel Trump által indított vámháború, ezek miként hatottak a befektetési piacra, a befektetők kockázatvállalati hajlandóságára? Ezekről van valami adatotok, a trendeket hogyan látjátok?
Hát érezhető egyfajta óvatosság a piacokon, illetve hát a tőzsdék ilyen tapasztalható is volt egy, hát most jelenleg úgy tűnik, hogy átmeneti esés. Kicsit azért megnyugvást követtem ezt azt az időszakot, ami az első sok után érte a világot. Ugye hát egy olyan időszakban, egy olyan korba léptünk bele, ami korábban nem volt jellemző. A geopolitikai helyzet is kiélezett a vámháborúk elindulásával, megrendült az a fajta bizalom a befektetőkben, hogy hosszú távon stabilan tudnak nőni a fejlett piaci gazdaságok, de mégis azt tapasztalható, hogy a tőzsdék visszapattantak. Az amerikai S&P 500-as részvényindex már megint a történelmi csúcsa közelében jár, ha nem is érte még el ugyanazt a szintet, mint a 2025 elején, de ettől függetlenül azt látom, hogy most egy picit megnyugodtak a befektetők, újra visszatért az a fajta bizalom, ami megrengett az elmúlt pár hónapban. De hát, hogy mit hoz a jövő a részvénypiacokon, azt soha nem lehet tudni, de abban bízhatunk, hogy hogy a stabil gazdasági növekedés az a tőzsdék további emelkedésével járhat.
Igen, nekem egy kicsit hasonlít ez a mostani Trump crash, a 2020-as Covid crashhez. Lehet mondani, hogy van valami hasonlóság így a kettő között a árfolyam szempontjából, részvények, indexek árfolyama szempontjából?
Hát abból a szempontból biztosan van hasonlóság, hogy ott is hirtelen bizalomvesztés volt a piacokban. Ugye egy olyan korábban ismeretlen helyzettel szembesült a világ mindkét esetben, viszont maga a válság jellege, a gazdasági hatása az teljesen más. Ugye a Covid idején inkább egy kínálati sokkal szembesült a világ. Ugye a kínálat csökkent drasztikusan, míg a kereslet az sok piacon állandó maradt. Most viszont egy teljesen új gazdasági helyzettel nézünk szembe. Ez talán kicsit inkább jobban hasonlít a 2008-as időszakhoz, ahol szintén egy komoly bizalmi válság alakult ki a pénzpiacokon, és hát ugye ez tovább gyűrűzött a gazdaságba is, ami a gazdasági növekedést is megtörte átmenetileg egy pár évre, vagy egy másfél-két éves időszakra. Most bízhatunk, vagy én magam bízom benne, hogy ezt a szenáriót el tudjuk kerülni, és inkább egy átmeneti sokként, mint ahogy a COVID 2020-as COVID időszakban is, csak egy átmeneti sokként kell majd emlékeznünk erre az időszakra.
Az előbb azt mondtátok, hogy figyelni kell, aki érzékeny, és aki kamatot akarnak, figyelni kell a híreket. Hát igen, figyeljük a híreket, de a hírek hektikusak, és mindenfélék, és hát csak egy részük valid, maradjunk annyiba, és ami validnak tűnik, az sem biztos, hogy az másnap úgy lesz, ha csak a vámokról, meg Trumpról gondolkozom. Mesterséges intelligencia ide vagy oda, erről beszéltetek a múlt héten. Hogy látjátok, a tanácsadók, a szakemberek szerepe az ilyen időszakban felerősödik? Hiszen eddig én utas voltam. Most valamilyen módon jobban bele kell folyjak a pénzügyeim szerkesztésébe, vezetésébe, uralásába. És ehhez, ha én nem értek hozzá, akkor lehet mesterséges intelligencia, lehet tanácsadó vagy asszisztens, de az élő tanácsadó szerepe, azt hogy látjátok a mostani időszakban?
Én úgy gondolom, hogy van egy olyan befektetői kör, akinek mindig fontos a személyes tanácsadás, aki ezt igényli és szeret beszélgetni, szeret a információkat kapni a piacokról, befektetési lehetőségekről. Van viszont egy egyre szélesebb olyan kör, aki saját maga szeretné már intézni a befektetéseit, de ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül kell neki minden nap figyelni a részvénypiaci híreket. Ugye, ahogy korábban is mondtam, erre tökéletesen alkalmasabb befektetési alapok piaca. Ha befektetési jegyet vásárolunk, akkor gyakorlatilag egy profi befektetőre bízunk a pénzünket, aki viszont figyeli nap mint nap a piaci híreket, aki viszont hoz döntéseket helyettünk, hogy milyen részvényekbe fektessen, milyen eszközök, eszközosztályokba, akár vannak olyan befektetési alapok, ahol még az sincs megkötve, hogy milyen eszközosztályokba, állampapírokba, részvényekbe, ingatlanokba fektessen. Vannak olyan alapok, amik kifejezetten egy-egy eszközosztályra koncentrálnak. Ott vannak például az ingatlan alapok, ahol egy olyan eszközosztály hozamából, magas hozamából tudunk részesülni, ami amúgy nehezen, sokkal nagyobb összeggel érhető csak el, ugye, hogyha valaki ingatlanba szeretne fektetni, de az ingatlan alapokon keresztül ez akár kisebb pénzösszeggel, relatív alacsony kockázat mellett és relatív magas hozamot tud kínálni hosszú távon a befektetők számára.
A bizonytalanság növekedett a piacon, azért egyre fontosabbá vált a diverzifikáció is, ami egy csúnya szó, de egy nagyon hasznos eszköz, hogy a befektetők ne egy termékbe tartsák a pénzüket, hanem megosztják a befektetéseiket többféle kockázati termék között. Ezáltal csökkentve van valamennyire a teljes portfólió kockázatát, és jobban kiszámítható hozamot elérve.
Engedjetek meg a végén megint egy laikus kérdést, jó, de ez az én osztály részem ebben a műsorban. Nyilván van egy lélektani határ. Én még emlékszem, nagyon régen, amikor még ilyen kétszámjegyű kamatok voltak a bankfiókok portáján kirakasztva reklámként, hát erről azért kockázat vállalás nélkül ma már nem lehet álmodni. Hol van most a lélektani határ, amikor az emberek elindulnak, beindulnak, váltanak, gondolkoznak, tevékenyen részesei ennek a folyamatnak. Nyilván a betéti kamat is fontos, hogy az hol áll meg, akár nátok, akár máshol, és az kellőképpen vonzó-e annak, aki kevésbé akar, vagy egyáltalán nem akar kockáztatni. Itt most milyen változást érzékeltek?
Úgy látom, hogy ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen inflációs környezetben vagyunk, illetve milyen hozam érhető el a bankvetéteken keresztül. Ugye hát a régen, ugye nagyon régen, amikor még magasabb volt az inflációs környezet, 20-30% volt az éves infláció Magyarországon, akkor valóban a kétszemélyű betétek kamatát éltük, ugye ez még a 90-es évekre jellemző időszak volt. Ugye utána egy olyan hosszú időszak következett a 2010-es években, amikor gyakorlatilag nulla volt a kamatszint, a kockázatmentes kamatszint, és bármi ettől eltérő ennél magasabb hozam lehetőség az már vonzó volt. Emlékezzünk vissza az első MÁP plusz megjelenésére 2019-ben, amikor 5% éves átlagos hozamot biztosított, akkor ez egy kiemelkedően jó kamatnak, egy kiemelkedően jó lehetőségnek tűnt. Ma már egy 5%-os hozam az egyáltalán nem tűnik jó lehetőségnek, mert magasabb inflációs környezetben is vagyunk, illetve a kockázatmentes kamatok is magasabbak. Azt se felejtsük el, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapkamata is 6,5%, és úgy gondolom, hogy valahol itt van az a bizonyos lélektani határ. Hogyha valaki megelégszik a 6-6,5% körüli kamatszinttel, akkor a állampapírokon keresztül, vagy akár a bankbetétekkel is el tudja érni ezt a szintet. A Grameen Banknál a hozampáros betét 8%-os betéti alapot kínál, hogyha valaki mellé befektetési alapokat is választ. Ha valaki ennél nagyobb hozamot szeretne elérni, akkor ott bizony már egy kockázatosabb eszközosztály felé kell mozdulni. Ott már olyan befektetési alapokat kell választani, ami főként inkább részvényekbe fektet, de ez sem lehetetlen, elérhetők ezek a magasabb hozamok is, ott viszont magasabb kockázatvállalási hajlandóságra van szükség az ügyfelek részéről.
Nagyon szépen köszönjük a szakértők segítséget, lehetőségekről, kockázatokról, döntési szempontokról. Beszélgettünk, kérdeztük Gábler Gergelyt, a Grameen Bank befektetési szolgáltatási üzletágért felelős ügyvezető igazgatóját és Szabó Tamást, a befektetési szolgáltatások vezetőjét. Nagyon szépen köszönjük nektek a mai beszélgetést, a mai információkat.
Köszönjük. Köszönjük szépen a meghívást.
Siklós Bencevel, a PIK tanácsadójával valószínűleg jövő héten is találkozunk. Az érdekességek, az információk, a friss hírek a fintech.hu-n. Jó hétvégét mindenkinek!
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.